Folytatódik a Szabad Esés az új autós rovattal, az Autórádióval. Ezúton köszöntöm állandó szakértőnket, Szabó Bencét. Szevasz, Bence!
Szia, Viktor!
A mai témáink pedig a következők. A Peugeot 208 a tavalyi év legtöbb darabszámban eladott autója. Így vett át a vezetést Európában a Volkswagen Golftól.
Bizony, 14 év után.
14 év után, hát igen. És a Golf az nagyon szépen reagált rá, de ez már egy marketinges kérdés, mint hogy te is marketinggel
foglalkozol. Bizony, nagyon kreatívan oldották meg ezt a gratulációt.
Egy ilyen idővonallal, igaz?
Igen, igen, pontosan.
Beszélünk a technikai sportokról, vagyis arról, hogy a technikai sportokból mit profitál az utcaembere. Tehát az utcaembere, aki használ autót, az mennyi mindent kap meg abból a fejlesztésből, amit a technikai sportoknál alkalmaznak.
Igen, sok dollármilliárdos fejlesztések, ami ugye az autótechnikát jellemzi, autósportokat, hogyan szivároghat le egy-egy ilyen high-tech dolog a hétköznapi autók világában.
Anyaghasználatról beszélünk, gumikról beszélünk.
Fékekről.
Igen. De nem a hifi rendszerről, az biztos. Jó, beszélünk az M1-es autópályán a közelmúltban bekövetkezett tömegbalesetről. Ugye itt egyéni és közigazgatási felelősségről lesz szó, jó és rossz gyakorlatról. Úgyhogy hamarosan felhívjuk Hoffer Zsolt rendőr alezredest, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakértőjét.
És kíváncsian várjuk, hogy mit gondol a megelőzésről.
Egyáltalán meg lehet előzni, meg mindig, tehát jó pap holtig tanul, mit felejtünk el, milyen szokások változnak ezáltal. Szóval tudod, van egy ilyen, hogy az ember azt mondják, hogy a rosszból tanul. Ugye az a kérdés, hogy mennyit?
Hát az egy nagy kérdés, igen. Ebből muszáj lesz tanulni mindenképpen, mert ez példátlan volt eddig itthon talán egy ilyen mértékű baleset.
A vendégünk Hoffer Zsolt rendőralezredes, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakértője, legalábbis telefonon. Üdvözöllek, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz.
Kedves, köszöntöm a hallgatókat.
A témánk pedig nem más, mint a március 11-én bekövetkezett autóbaleset, amely azért volt példátlan, mert úgy is mondják, hogy ilyen mikroklímaváltozás következtében történt meg ez a baleset. Ugye nagyon durva porvihar volt, ami ugye a látótávolságot, meg egyáltalán a látást hátráltatta elég erősen.
Igen.
És nagyon sok autó egymásba szaladt, és sajnos volt halálos áldozata is ennek a balesetnek. Szóval az mindenképp érdekel, hogy ekkora tömegbalesetnél felmerül-e a hatóságok felelőssége. Nagyon sokan egyébként ezt megkérdezték, hogy kiket kell ilyenkor előzetesen bevonni. Ez lehet-e a meteorológiai szolgálat, a közútkezelő, az autópályán közlekedők felelőssége pedig mire terjedhet ki? Szóval mik a tapasztalatok? Az autósok figyelik-e a figyelmeztető üzeneteket? Kezdjük ezzel.
Köszöntöm a hallgatókat is, és az elhunyt vonatkozásában szeretném együttérzésemet kifejezni. Egy jobbulást kívánni a balesetet szenvedetteknek. Ami nagyon fontos, itt egy olyan szituációval találkoztak a gépkocsi vezetők, amely tulajdonképpen nem egy szokásos dolog, hiszen ha ködbe futunk, tudjuk, hogy a ködben a ködzáró fénnyel tudjuk jelezni a mögöttünk érkezőknek a veszélyt. Ha hirtelen mondjuk belefutunk egy alagútba, akkor a világítást felkapcsoljuk, és jól láthatóvá válik az autó, de legalábbis előre látunk. Ez a szituáció pedig egy nagyon érdekes olyan helyzetet teremtett, amikor tulajdonképpen mindegy, hogy világító berendezések üzemeltek vagy sem, tulajdonképpen nullára csökkent a látómező, vagy drasztikusan lecsökkent, és a járműveket alig lehetett észrevenni. Uh-huh. Ez nagy mértékben ugye megnehezítette azt, hogy az adott szituációra megfelelő módon reagáljanak a gépkocsi vezetők. Ez egy tulajdonképpen egy annyira speciális dolog, amire még vezetés technikai tréningek során sem lehet felkészíteni a gépkocsi vezetőket.
Zsolt, szerinted van különbség köd és por között?
Abszolút van, hiszen a köd, ugye mondhatjuk azt, hogyha belefutunk egy ködös szakaszba, akkor ez egy homogén felület, ahol megvannak azok a támpontok, amit a gépkocsi vezető igénybe tud venni, illetőleg a világító berendezésekkel az előtte és a mögötte haladók számára tudja jelezni a pozícióját. Ez pedig egy egyáltalán nem nevezhető homogénnak, egyenként sokkal sűrűbb, egy-két felvételen láttam, hogy talán vékonyabb felületen futott a por, de egy olyan látás csökkenést és egy olyan zavaró tényezőt eredményez, ami drasztikusan eltér a kör okozta látási lehetőségektől.
Eszembe jut ilyenkor egyébként az információs zaj az autópályán, amíg még lehet látni. Ilyenkor, hogyha tényleg időben kikerül egy ilyen üzenet, hogy porvihar vagy homokvihar van, és a látótávolság drasztikusan csökken, eljut-e ez az információ időben az autóvezetőkhöz, vagy mivel eleve iszonyat nagy az információs zaj a plakátokkal, meg minden egyébben az autópályán, ezért azt már kevésbé nézik?
Megnéztem több tudósítást és több információforrást, és láttam, hogy az utazók látták is, észlelték is ezt a jelzést, és belefutottak két kisebb ilyen por gócba, amelyen könnyedén át tudtak menni, ezáltal vélelmezhető, hogy talán nem vették annyira komolyan, és a harmadik volt ez, ahol sajnálatosan ez a baleset bekövetkezett, ami már sokkal kiterjedtebb volt, talán sűrűbb is, átláthatatlanabb, és ekkora mindenki úgy volt vele, hogy át tud haladni megfelelő módon ezeken a helyzeten, ezen a szituáción.
Az merült még föl bennünk, hogy a vezetés támogató rendszerek mennyiben tudnák ezeket megkönnyíteni, illetve elkerülni ezeket a baleseteket. Tehát például a városi forgalomban, illetve hát békeidőkben sokszor ugye bosszantó, pittyegéssel járó fejlett ilyen rendszerek, kamerái és radarjai látnak a porban? Erről van tapasztalatok? Tehát, hogy esetlegesen ki lehet azt mondani, hogy tételezzük föl, hogyha a balesetben résztvevő autók 100%-a modern rendszerrel lett volna felszerelve, akkor mérséklődhetett volna a kimenetel a balesetnek?
Erre nehéz válaszolni. Igen, nagyon jó a kérdés, és köszönöm, örülök ennek a kérdésnek. Abból a szempontból, hogy ugye az adaptív rendszerek, a vezetés támogató rendszerek mind segítik a járművezetőt. Ugyanakkor mindig a járművezető felelősség az, hogy hogyan, milyen sebességet választ, és hogy helyezkedik el az autóval. És amikor egy adott sávban haladunk egy előttünk haladó járművöket, mondjuk adaptív tempomat alkalmazásával, és az megtartja a távolságot, és van egy egyenletes lassulás, akkor elmondhatjuk, hogy a jármű akár nullára is meg tud állni, attól függ, hogy milyen fejlettségű technológia van a járműben, meg tud állni a másik jármű mögött. De itt ugye nem arról beszélünk, hogy egyenletesen megálltak a járművek, és le tudtak egymás mögött lassítani, hanem volt egy kiinduló oka, ugye, ami a vizsgálat terjedt képezi még, hogy honnan indult a baleset is, és mik indították el azt, hogy egy ekkora kordai esemény következett be belőle, ahol már maga az elektronika sem tud megtenni mindent. Én azt gondolom, hogy észlelve ezt a nagy mennyiségű porta, a gépjárművezetők egy jelentős része törekedhetett már arra, hogy megtegyen magától vért szükséges cselekményt, de egy 60-70 km/h-ról is az autónak azért van egy fékútja, egy féktávolság, ami meg tud állni, tehát ezek mind-mind belejátszottak abba, hogy a járművek összeütköztek. És ugye láttunk olyan felvételt is, ahol vélelmezhetően tempomattal, fékezés nélkül szállt a kamion a már ott ütköző járművek közé, tehát ez nagy mértékben károkozásban és illetve hát a személyi sérülések vonatkozásában egy óriási veszélyt jelentett. Azt gondolom, hogy ahhoz képest szerencsésre jött ki a baleset, bár egy ember halálán is drasztikus és sajnálatos.
Ugyanez a kérdés az egyébként nekem az jutott eszembe, hogy ugye mivel egyre több biztonsági funkció segít bennünket a vezetésnél, emiatt szerintem, és az én hipotézisem, hogy csökkenhet a saját valóságérzékelésünk. Szóval magyarul ellustulhatunk. Erről van-e bármi statisztika, hogy ezek az autók, amik ilyenekkel vannak felszerelve, és ugye sokszor ráhagyatkozunk ezekre a berendezésekre, hozzájárulhatnak-e egy baleset megtörténtéhez?
Kettő dolog van, ami nagyon fontos egy gépkocsi vezetőnél. Egy, ahogyan elmondtam, hogy a felelős érte, másrészt, ahogy a vezetés technikával egyre többen foglalkoznak, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos rész az életünknek, járműközelés szempontjából meg kell tanulni a technikával együtt élni, mit tud megvalósítani egy járműbe beépített technika, illetve mi az, amit nekünk a vezetés technikában változtatnunk kell ahhoz, hogy ezzel együtt tudjunk, jól tudjunk együttműködni. Nagy segítség, amikor a sávban megtartja a járművet, hogy az előttünk lévőre jelez vagy lassít, függetlenül az továbbra is kell a koncentráció. Ezek a rendszerek jeleznek is a sofőr járművezető számára, tehát nem ellustítják, nem elvonják a figyelmét, hanem figyelemfelhívást eszközölnek. Korábbiak akár még ürést is ráztak, kormányt ráztak, sípolnak, hangjelzést, fényjelzést adnak, de hát többféle technika van, ami együttműködik, de a járműfizikát nem lehet legyőzni. Tehát a járműfizikát az tulajdonképpen egyes sajátosságra fel lehet készülni, mind a járműbe épített technikákkal, mind a járműkezelőnek a tudásszintjének növelésével, de vannak szituációk, mint például ez sajnos, ahol vannak már olyan helyzetek, ami nem elkerülhető, tehát mikor egy átláthatatlan porviharban áll egy autó, sajnos nincs elkerülhető lehetőség. Jól látszik a fényképeken is, hogy a járművezetők megpróbáltak kihúzódni teljesen a leállós sáv szélére, a szalagkorlátig, megpróbáltak a lehetőség mérten helyet hagyni azoknak az autóknak, amelyek mozgásban vannak, az elég egyszer, hogy betorlódik ez a történet, és onnantól, hogy az út elzáródik, onnantól ez a veszély ugye hatványozottan megnő, és sajnos ez be is következett.
De egyébként én nem emlékszem, hogy a Kressz vizsgán, vagy legalábbis amíg eljutottam a Kressz vizsgáig, addig volt-e ilyesmiről szó. Tehát ilyenkor, most ha már így szóba hoztad ezt, mi a teendő, mi a legjobb, amit tehetünk, hogy valóban lehúzódunk a leállósáv, vagy ez csak egy ösztönös mozdulat, de valójában melyik a legjobb?
Ez egy annyira speciális helyzet, hogy itt nincs jó megoldás. Ugye alapvetően, sajnos. Tehát, hogyha alapvetően észlelem ezt a átláthatatlan borködöt, vagy nem is tudom, hogy minek nevezem ezt az átfújást, akkor az egyik lehetőség, hogy még jól látható helyen a gépkocsi vezető fér el. De mivel erre nem számítottak szerintem, hogy ez ekkora kiterjedt területen van, és ilyen sokáig nem ellátható, így feltételezem, hogy többen lelassították a sebesség, és mikor már nem láttak, akkor lehet, hogy hozták azt a hibás döntést, hogy inkább megállnak, mint tovább guruljanak. Ez ugye a leállóságban egyfajta megoldást jelenthet, bárha nem tudjuk jelezni a járművünket, és nem látnak minket időben, az ugyanúgy egy veszély jelent tulajdonképpen. Nem ismerve a körülmények pontos hátterét és a baleset bekövetkezésének első mozzanatait, feltételezem, hogy maga az ott bekövetkező félelem és az, hogy valamiben belecsapódik, ez eszközölhetett egy drasztikus lassítást, ami a másik későn reagált rá. Belecsapódott, és innentől már álló autókról beszélünk az ütközés követően, tehát innentől sajnos ez a feltorlódás jelen van. Nem beszélve arról ugye, hogy eltérő fizikai kiterjedési elművekről, tergépjárművekről, személygépjárművekről, a kis terautókról beszélünk, amelyeknek mind-mind más ugye, kiterjedése van, súlya van, mérete van, és ugye ütközés szempontjából sem mindegy, hogy az energiaelnyelő rendszerek hogyan érvényesülnek. Úgyhogy mindezek ellenére azt gondolom, hogy rendkívül sok szerepe lehetett a szerencsének, és abban, hogy nem sérültek meg drasztikusan sokkal többen, illetőleg, hogy elhunyt áldozatok, hál' Istennek csak az egy fő van, bár ő is az külön borzasztó nagy veszteség, hogy említettem. Úgyhogy ezt tudom így alapvetően elmondani, hogy ez egy olyan szituáció, amit nem lehet keresztünkbe illeszteni, nem lehet még vezetés technikai tampájára sem feltenni, hiszen ez egy nagyon speciális helyzet, ahol a földrajzi adottságok, a légköri körülmények, a szélmozgás és a talajnak a jelenlegi állapota, tehát hogy a szél fel tudta venni ezt a port a környező tájról, és ezt be tudta erre a részre fújni. Ez mind olyan sajátos helyzet, ami előfordulhat, de ilyen drasztikus mértékben talán nem.
Na jó, de mondjuk a tavalyi év az pont egy nagyon erősen aszályos év volt. Valószínűleg lesz még ilyen. Tehát, hogy most ezt egyrészt vannak olyan szervek, amik viszmajorként közelítik meg ezt a mostani helyzetet, de most, tehát, hogy valamiért ez is megtörtént.
Hát csak nézzük a mostani telünket, ami volt.
Így van. Ami talán ebből az esetben mindenképpen következtetés lehet, le kell vonnunk, az az, hogy ilyen előfordulhat. Sokkal komolyabban fogják venni, azt gondolom, a gépjárművezetők azt, hogyha ez jelzéssel érkezik, sokkal intenzívebben fogják lereagálni azt, hogy belemenjenek, vagy ne egy ilyen átláthatatlan portfelhőbe, és ha nem mennek bele, akkor hol helyezkednek a járművekkel, biztonságosan hova húzódnak le, vagy hogyan lehet ezen áthaladni olyan formátumban, hogy azt még biztonságosnak érezzék. Én azt gondolom, hogy sokat fogunk még ezzel a témával foglalkozni, hiszen egy egyedi esetről volt szó, de ahogy ti is elmondtátok, sajnos ez előfordult a jövőben is, tehát erre mindenképpen fel kell készülni, és fel kell készülni minden gépjárművezetőnek is arra, hogy egy ilyen szituációban ő mit tenne, mit talál helyesnek, és az ő következtetését is össze kell vonni akár azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket ebben az eljárás során majd megállapíthatóság.
Maradnánk picit még a prevenciós résznél, és picit beszéljünk a szankciókról. Tehát, hogy azzal biztosan egyetértesz, hogy a balesetek elsődleges okozói hagyományosan a nem megfelelő sebesség megválasztása és a követési távolság be nem tartása. Ugye előbbi mindannyian tudjuk, hogy szankcionálják a trafipaxokkal, de utóbbira vonatkozóan nincsenek azt monitorozó kamerarendszerek Magyarországon, tudtunk-e. Legfeljebb akkor kaphat a sofőr büntetést, hogyha a járő részre veszi ezt a cselekvést. Terveztek esetleg ezzel kapcsolatban lépéseket tenni? Tehát például Németországban elég szigorú büntetése számíthat az, aki autópályán nem kellően választja meg a követési távolságot. Mit gondolsz erről, illetve egyetértesz azzal, hogy ez megelőzhetné-e ehhez hasonló baleseteket?
Én magam részéről abszolút a követési távolság vonatkozásában én alapvetően vezetéstechnikával és járműkezeléssel foglalkozom, így én rendkívül fontosnak tartom a követési távolság helyes megválasztását, amiben az egyik legfontosabb az, hogy a járművezetője tisztában legyen a saját képességével. Itt gondolok a reakcióidőre, illetőleg az, hogy a reakcióidő alatt mennyi adott sebességnél milyen távolságot tesz meg a járműve, illetőleg a járműkezelési tudásrendszerével is, hogy tudja megállítani ezt a járművet, az adott járműnek a fékrendszer hogyan működik, ővele közösen milyen vészhelyzet elhárítási technikákat tud alkalmazni. Sajnos a követési távolság be nem tartás az egy olyan problémát vett fel, amely tulajdonképpen drasztikus fékezésnél veszélyt jelent. Elsődlegesen saját magunkra, akik ott ülünk a járműben is, már nem élünk meg, nem bírunk megállni az előttünk lévő mögött, de ugyanakkor a veszélyt jelent az előttünk haladóra, hiszen az abban ülők pedig tulajdonképpen a biztonsági jövőn kívül másra nem nagyon számíthatóak a hátsó ütközésnél. Hátsó energiaelnyerő rendszerek is működnek természetesen, de ott a testreható erők mindig egy picit másképp érvényesülnek, mint amikor ugye a test csapódik, tehát mindenképpen nagyon fontos, nagyon nagy felelőssége van a követési távolság megválasztásának, illetőleg annak, hogy ezt a járműkezelő mennyire tartja be. Azt gondolom, hogy a maga szenciórendszer fejlődés ez egy folyamatos dolog, és egyre több olyan kamerarendszerrel és megfigyelő rendszerekkel találkozhatunk, amelyek alkalmasak lehetnek a jövőben ezeknek a kiszűrésére is, és azt gondolom, hogy talán a közlekedési biztonságos szempontjából ez fontos adat lehet.
Bár mondjuk, bocsánat, ide azt hadd vigyesszem ide, hogy azért sokszor ez inkább bosszúságot okoz, tehát amikor annyira figyelnek bennünket, meg pont olyan helyeken, az a baj, hogy a hitelessége ezeknek a mérőeszközöknek, például a kamerarendszereknek, az sokszor megkérdőjeleződik, amikor pont egy olyan helyre, egy kanyar után teszik be, ahol óhatatlan, hogy valaki egy picit jobban rálép a gázat. Tehát nagyon sokszor szerintem, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, méltánytalan az, ahogyan akár a sebességet szankcionálják, vagy ahogyan elhelyezik ezeket a kamerákat. Szóval, hogy ha nem a szankciókról beszélünk, de a szabályalkotásról, a rászoktatásról, akkor van-e más eszköze a hatóságoknak annál, mint hogy egyszerűen kiraknak kamerákat, és szankcionálnak.
Igen, lehet, hogy picit több edukációra lenne szükség,
mint szankcióra. Ez a szó kerül elő, igen.
Én azt gondolom, hogy pont az edukáció az egy folyamatos dolog, ami a balesetnek és a bizottságnak is egy kifejezett programja és célja. Nagyon sok olyan megelőző, figyelemfelhívó és a helyes magatartásra utaló kampánya van az ORFK-OBB-nek, amelyek mind azt szolgálják, hogy a közlekedők egy kicsit tudatossábbá váljanak, tudatosodjon bennük azok a veszélyforrások, azok a körülmények, amelyek által biztonságosabban közlekedhetünk, és egy hagy közelítse meg egy másfajta oldalról. Van az a fajta példamutatás, amely a gépjárművezetők között van, ahol a rutinosabb gépjárművezeték adják. Hát én azt gondolom, hogy nem a hatóság az, aki meg kell, hogy mutassa, hanem tulajdonképpen egy egymásra épülő rendszerben, a fejlődésben, a példamutatásban is látom ezt a lehetőséget. Akár saját példámból kiindulva, akár a környezetemben élők szempontjából, hogy a pozitív példa átadása és a negatív példáknak a kiemelése és annak az átfordítása az, ami tulajdonképpen mindannyiunk feladata, hiszen nem tehetünk mindenki mellé egy rendőrt, aki az adott szituációban nem jó döntést hoz, vagy nem megfelelően jár el. Viszont, hogy egymás segítve tudunk közlekedni, ez nagy segítség. Ugye ez ezekben az esetekben is kifejezetten megjelenik, amikor egy ilyen szituáció van. Egy picit a tolerancia az, ami hogyha megjelenik a közlekedésünkben, akkor abból nagyon sokat lehet tanulni másoktól is. Egyébként pont ez az, amit lehet látni nemzetközi példákban is több esetben. Mindig a cizárelvet szoktam ilyenkor mintának hozni, hogy Magyarországon nagyon nehezen működik.
Igen.
Nem akarjuk beengedni.
Igen.
És mondjuk, hogy Magyarországon sokszor megakad a közlekedés, és mondjuk elmegyünk egy brüsszeli forgalomba, ahol nem látjuk az autók elejét, végét, mégis halad a forgalom, mert működik a cizárelv. és az egymásnak a kölcsönös segítése. Ez több szempontból meg kell, hogy jelenjen a közlekedésünkben. És talán attól lépésekkel haladunk is ebbe az irányba, erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg. Én azt látom a mindennapi közlekedésem során, hogy megjelennek már ezek, hogy egymás segítik a képernyővezetők.
Te is érzed,
Bence? Én is érzem mindenképp az utóbbi 10
évben. Jó élmény, ez jó élmény. Bár mondjuk én biccajjal közlekedem leginkább, de amikor autózom, akkor most már is érzékelem.
Nem pontosan mondani, de jó, hogy mondod. A kerékpárosok és a motorkerékpárosok azok, akiknek szerintem ez egy kicsit talán köszönhető. Tulajdonképpen egy ilyen közlekedési együttműködési kezd alakulni, aminek megvannak a pozitív hatásai. Villámcsapásszerűen nem működik, és azt gondolom, hogy nem ezt fog mindent megoldani, de azt gondolom, hogy egy ilyen közlekedési cél megfogalmazásával és egy kölcsönös toleranciával, egymás segítésével lépésről lépésre tudunk előre haladni.
Zsolt, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Lejárt az időnk, úgyhogy lassan el kell köszönjünk. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy még beszélhetünk veled jobb dolgokról is, meg egyáltalán közlekedés biztonságról a jövőben.
Köszönjük szépen, Zsolt.
Így van, bízom én is benne. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük. Hoffer Zsolt a rendőr alezredessel, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakértőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Mindjárt folytatjuk a szabadesést.